Jó estét mindenkinek, sziasztok! Nemrégiben ért véget a párizsi paralimpia. A paralimpia évről évre némileg kevesebb figyelmet kap, mint a nagy reprezentatív olimpia, holott a parasportolók érdemei és a munka, amit beletesznek, az egyáltalán nem kisebb, mint egy olimpikoné. Ráadásul nemrégiben kapott nagyobb figyelmet az a tény is, miszerint is az állami díjazás, amit egy parasportoló kap, az konkrétan a fele annak, amit egy olimpikon. Ez több olyan kérdést is kinyit, aminek szociális és a sport életre vonatkozó aspektusai is vannak, úgyhogy ezeket a témákat fogjuk végigjárni a mai adásban. Itt lesz velünk a stúdióban Krajnyák Zsuzsanna, paralimpiai ezüst és bronzérmes sportoló, Illés Fanni, arany és ezüstérmes sportolónk, illetve csatlakozik hozzánk a stúdióba utána Nádas Pál, a gyógypedagógus, aki a Mozgásjavító Iskola volt igazgatója, illetve a Magyar Paralimpiai Bizottság volt elnöke. Szóval ezzel készülünk nektek ma estére, de előtte nézzetek meg egy bejátszót arról, hogy Fanni és Zsuzsa hogyan nyertek érmet a párizsi olimpián, paralimpián.
A legendához fordulnék, Krajnyák Zsuzsához. Hát a 7. paralimpiádon megszerezted, vagy fogalmazunk úgy, hogy megnyerted a 13. érmedet. Mesélj az érzéseidről.
Hát most én még így nehezen találom a szorokat, hogy még így nem mondta ki senki. Tényleg erőn felül vívott mindenki, hogy egy pillanatig se tudtunk, vagy nem is kellett aggódni a másikért. És itt tényleg érdemes egy csomószor, mert már ezt összenézünk, kacsintunk, jó, mehet, engedjük. És ez egy annyira nagy, visszerőt adnak.
Illés Fanni az élen és megvédheti a címét. Ebben a kategóriában most már egyértelműen ő vezet. Gyerünk Fanni az utolsó métereken, megcsinálja Illés Fanni, nagyon úgy fest, megvan a paralimpiai bajnoki cím, de sajnos Girettinek, mert a végén egy centiméterrel, egy hajszállal, 4 frány a 100. másodperccel lenyúlja Illés Fannit.
Nyilván ezt a 4 századot nem érzed, azt hiszed, hogy egyszerre vagy. Most az ő javára döntött, de szívből örülök neki, mert már járt neki az aranyérem is. Nekem az ezüstérem is olyan, mintha nyertem volna, mert az az út, azt gondolom, amit bejártam, az nem volt egyszerű. Tehát 2 évvel ezelőtt született meg a mód, és sajnos elkapott a szülés utáni depresszió, és nagyon nehéz volt visszakapaszkodni, úgyhogy nekem ez felér egy aranyat. Tudom, hogy a magyaroknak csak ezüst, de nekem ez egy aranyal ér fel.
Már itt is van velünk Krajnyák Zsuzsanna és Illés Fanni. Sok szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban.
Szia!
Szia!
Nagyon megható volt ez a bejátszó. Nem tudom, ti visszanéztétek már valaha ezeket a felvételeket, vagy hogyan viszonyultatok hozzá? Milyen érzés volt most látni ezeket a pillanatokat?
Én még nem néztem vissza, úgyhogy most öröm volt így látni. Nem csak magamat, inkább a többi sporttársaimat. Hát furcsa, hogy az érzelmek tényleg abban a pillanatban, hogy átjárják az embert, és hogy nehéz megszólalni akkor, meg nyilván idézőjebb értelmeset is mondani, mert az öröm és a zagraljon, ami még dolgozik bennünk, hogy meg olyan gyorsan történnek ezek a dolgok ott, hogy még mi se tudtunk egymásnak ott örülni, vagy az edzőkkel ölelkezni, úgyhogy jó volt így látni.
Én már láttam, meg mondták is sokan, de igazság szerint, mert én tudom, hogy mi mentem keresztül az elmúlt 2 évben, úgyhogy hát igen, az látszott ott rajtam, és tudom, sokan mondták, hogy nem voltam igazságos a magyar szurkolókkal, de én azért az olimpiát végignéztem, és azért éreztem azt, amikor ezüstérem volt, például Milák Kristófnál, hogy azért láttam a kommenteket, láttam a cikkeket, szóval, de örülök neki, hogy úgymond ezzel a nyilatkozatommal aranyát tették nekem, mert én tudom, hogy amit utat bejártam, az tényleg már maga az út felért egy aranyére, mert hogy egyáltalán vissza tudtam kapaszkodni ide a nemzetközi élvonalba, pedig az úszás nem az a sportág, ahol azért szülés után egy nő olyan könnyedén vissza tud jönni. Tényleg egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány ilyen embert ismerek. Úgyhogy igen, én nagyon örültem ennek az ezüstnek.
És te is így voltál, amikor ez az interjú készült? Nem tudom, hogy mit érezhettél ilyenkor, amikor te is kijöttél a medencéből, hogy akkor mennyire tudja az ember átlátni azt, hogy mi történik, mekkora ott az érzelmi eufória gyakorlatilag, gondolom, amiben így lehet az ember.
Nekem hatalmas volt, mert amikor beértem, akkor én felnéztem a táblára, és egy 4-es számot láttam. Úristen, mondom, 4. lettem, ránéztem Álmosra, és ő is pont ez a mozdulat, hogy hát, hogy ezt nem hiszem el, és mondom, ezt nem hiszem el, és akkor kerestem ki, hogy jó, második, oké, okay, onnantól már nem érdekel semmi, csak tényleg, hogy megvan az ezüst, kínai nem vert meg, és akkor ez egy pillanat volt az egész, hogy rájöttem, hogy végül is a jó barátom, az ellenfelem, a Giulia Giretti nyert, akivel tényleg ezt így is volt megbeszélve, meg nem azt mondom, hogy visszahúztam a kezemet, de hogy Madeirán az Európa-bajnokságon pár hónappal ezelőtt azt beszéltük, hogy milyen durva lenne egyszerre beérni, és tényleg egyszerre értünk be. És nagyon örülök neki, hogy az ő javára döntött, mert én tudom, hogy mennyi ezüstérmet köszönhet nekem is, és ő nem minden ezüstéremnél volt azért felhőtlenül boldog, úgyhogy ez járt neki, ez az aranyérem.
És ráadásul Fanny, neked már az ötödik, Zsuzsa, neked a hetedik paralimpiád. Miben volt más az idei? Vagy milyen változások történtek ez alatt az idő alatt, amit végignéztetek ebben az egész sportban?
Na most nehéz, nyilván nem fogok mind a hétről beszélni, de ugye, ha csak a legutolsóra emlékezünk vissza Tokióra, ugye az a Covid kellős közepén volt, úgyhogy már az különbség volt, hogy ott üres lelátóval, gyakorlatilag az ellenféle meg a zsűrivel voltunk egy terembe. Gyakorlatilag itthon is rendezhettük volna a versenyt. És itt Párizsban egyébként nekem pozitív csalódásom volt olyan szempontból, hogy én olyan visszhangok érkeztek hozzám, hogy nem annyira örültek a francia lakos, hogy ott lesz az olimpia és a paralimpia. És ennek ellenére teltház volt mindenhol, amit hallottam. Tehát, hogy ilyen, szerintem semmelyik sportág sem sportolt, vagy versenyzett ilyen teltház előtt, legalábbis mi vívók még soha, hogy azt a hangulatot, amit ott teremtettek, és nagyon kedvesen szurkoltak, amikor éppen nem francia volt, mert amikor azért francia vívott, akkor volt nyilván az örömködést, azt tudjuk milyen, viszont amikor a zsűri nem úgy ítélte a túst, ám bár jogosan, de nyilván a szurkolók azért ott keményen ellenkeztek, az egy kicsit fura volt ezt így hallani. De hogy visszatérjek, tehát, hogy óriási hangulat volt. Egyszer sikerült kimenni a városba, ott is, hogy nagyon közvetlenek voltak, segítőkészek voltak, fotózkodtak, aláírást kértek, felismertek, pacsisztak. Szóval, hogy tényleg egy ilyen olyan, nem tudom, én nem voltam még amúgy a Disneylandben, de kb. Úgy éreztem egy picit magamat, hogy ott mindenki így szeret, aranyol, meg akar fogdosni, nem tudom, szerintem Fanninak is van hasonló. Uh-huh. És hogy ez egy jó érzés volt, hogy ugye egy hónappal ezelőtt volt az olimpia, és ott láttam, hogy tényleg mennyi ember van, és szurkolnak, és kint vannak. És úgy titkon bíztam abban, hogy hát ha nekünk is végre megadatik ez a fénypont az életünkben.
Uh-huh. Fanny?
Nekem is ugyanilyen érzéseim voltak, bár én az utolsó nap el tudtam menni Disneylandbe, úgyhogy tényleg olyan volt, tudom mondani, hogy tényleg olyan volt, hogy amikor elmentünk vásárolni, mert ugye én a falun kívül laktam érthető módon, hogy a kisfiam velem legyen, és ugye anyukám is ott volt, ő vigyázott rá, és elmentünk bevásárolni, és ilyen hosszú kígyózó sor a szupermarketbe, és meglátták, hogy kerekesszékes vagyok kisbabával, és nem vicc, már be volt ütve, ugye, aki épp ott fizetett volna, be volt ütve neki, törölték az egészet, és az én cuccomat előre vették, hogy tessék, önnek kell most jönnie, mert kerekesszékes, és ez így van rendjén. Akkor, amikor a Mona Lisánál voltunk, akkor is, tehát, hogy biztonsági őrök elterelték az embereket, és oda mehettem elé, fotózkodhattam, mert nyilván kerekesszékesként, ha körbeállják az emberek, esélyünk nincsen azt látni, és tényleg nem tudom elmondani azt, amilyen előzékeny, amilyen kedves emberek voltak, és ahogyan szurkoltak tényleg, tehát, hogy az úszodában is full teltház 10 napon keresztül, délelőtt, délután.
Akkor te azt mondtad, hogy ez nem is a paralimpikon voltadnak szólt, hanem önmagában az attitűdjük a franciáknak nagyon más, akár egy kerekesszékes emberrel szemben.
Igen, azt gondolom, hogy nagyon, ez egy hatalmas élmény volt nekem.
Az igaz egyébként akadálymentesítésre is, meg mindenre?
A metró egyedül nem volt akadálymentes, de egyébként mindenhol, tehát ahol probléma adódott, mondjuk, hogy nem volt jó a lift, azonnal cselekedtek, hogy akkor meg kell oldani, vagy ha már nem tudták megjavítani mondjuk 10 percen belül, akkor emberi segítséggel felvittek. Szóval igen, én csak pozitívan tudok erről beszélni.
Felkomban egyébként azzal is kezdtem, hogy egy paralimpikonnak a munkája az legalább annyi, hanem több, mint egy sima olimpián elinduló sportolónak. És ez olyan evidensnek tűnik nekem, hiszen nyilván nektek az életetekben rengeteg olyan plusz munka is belekerül, vagy olyan dolog, amire figyelni kellene egyébként a társadalomnak is, ami egy sima olimpikonnak nem feltétlenül okoz problémát. De hogyan készültetek ti, vagy hogyan készültetek ti egyáltalán sportkarrierre, és magára az olimpiára? Mi volt a menete, vagy bármilyen különbözött a menete a ti felkészüléseteknek egy olimpikon, sima olimpikon felkészülésétől?
Én nem gondolom, hogy van különbség. Tehát, hogy sportolok. Amikor valaki elkezd sportolni, nyilván nem az az első, hogy rögtön olimpiai bajnok legyen, hanem tanuljon meg akár úszni, tanuljon meg vívni, futni, tehát ezt minden, bármilyen sportágról beszélünk, először is meg kell tanulni. Tehát tök furcsa, hogy egy futást is meg kell tanulni, hogy futunk. És hogy nyilván, amikor az ember elkezdi ott jól érezni magát, elkezdi élvezni azt a sportágat, amiben benne van, aztán nyilván jönnek a verseny lehetőségek, és akkor itt van talán a különbség egy parasportoló között, hogy a lehetőség, hogy amikor nekünk inkább az anyagi részét kell inkább, vagy kellett az elején előteremteni, most nyilván nem itt már Párizsra végére gondolok, hanem az út, amíg eljutunk idáig. Nekünk inkább az sokkal-sokkal nehezebb, hogy gyógytornász legyen, kondiedző legyen, dietetikus legyen, sportpszichológus legyen, ami a parasportolóknál ez nem volt régen elfogadott, vagy nem gondolták, hogy szükségünk van. Mint hogy az épeknél amúgy ez már egy normális folyamat, tehát ugyanélkül szerintem nincs olyan ép sportoló, akik mögött nincs konkrétan ilyen háttér. Inkább ez az út volt nehéz, majd nehéz is, hogy ez biztosítva legyen nekünk parasportolóknak.
Uh-huh. És a belépési küszöbe is magasabb a történtek? Mert önmagában elkezdeni valamilyen fajta sportpályafutást, vagy az kb. Még úgy hasonló?
Szerintem, hát nekem, én arra emlékszem, hogy amikor mi ezt elkezdtük, én egy olyan környékről származom, ahol 50 méteres úszoda nem volt 50-100 kilométeres környezetben, és egy hotelnek az úszodájában edzettem, úgy küldték az edzéstervet, mert ugye szakember se volt. Tehát, hogy amikor nekem felfedezték azt, hogy én tehetséges vagyok, vagyis hát apukám felfedezte, akkor ő tartotta az edzéseket, egy edző küldött neki SMS-ben, hogy ezeket kell úszni, és gyakorlatilag semmit nem tudtunk erről az egészről, csak csináltuk, hogy az épek is így csinálják, akkor mi nekünk is így kell, és hát innen jutottunk el oda, hogy most már tényleg nekem is dietetikusom van, pszichológusom, fizetést kapok a klubomtól, tehát hogy azért én emlékszem az út elejére, és az, hogy berobbanni, vagy nem tudom, hogy mire gondolsz, azt gondolom, hogy ugyanúgy be lehet, mint az épeknél, és ugyanúgy van, akinek sokkal nehezebb, mert később jön ki a munkájának a gyümölcse. Nekem, tehát, hogy nagyon hosszú idő után Tokióban nyertem paralimpiát, nagyon hosszú út vezetett addig, mindig 8. voltam, meg 5. voltam, szóval szerintem ez sem ilyen, hogy fekete vagy fehér, valakinek egyből összejön, valakinek nem. Igen, meg sportág függő is, persze.
És mit látok egyébként, mennyire elterjedt az, hogy még ha nem is akár élsportban, vagy olyan ambíciókkal, hogy élsportú legyen ember, egy mozgáskorlátozott, mozgássérült, bármilyen formában akadályozott embernek nehezebb, vagy van-e lehetősége valamilyen fajta sporttevékenységet végezni, és mennyire elterjedt ez úgy általában?
Szerintem nehéz, mert a szakember az kevés, meg tényleg aki ugye ezzel foglalkozik, nálunk is Álmos, ugye az edzőnk, ő épek kell foglalkozott először. Csak egy véletlen folytán került be ebbe a paraközösségbe, és akkor ott kellett választania neki, mert nyilván az épek is csomó felelősséggel jártak, és a parasportok is felelősséggel jártak, és ő azt választotta, hogy akkor ő innentől paraúszókkal szeretne tovább 100%-osan foglalkozni, mert nem bírta a kettőt, és választania kellett. Szóval, de ez Budapest. Én nekem is fel kellett jönnöm Budapestre, mert itt volt az edző, akivel szerettem volna együtt dolgozni, de azt gondolom, hogy az élsportoknál ez azért ilyen megszokott dolog, hogy utazni kell, meg kell találni a megfelelő szakembert, és igen, én is beáldoztam a gyerekkoromat, de megérte, mert elértem a sikereket.
Hát a vívásban egy picit, ugye arról tudok én is a sportágamról beszélni. Annyiból másabb, hogy tehát az, hogy valaki lemenjen sportolni, tehát, és mondjuk netán kerekesszékes, ugye az már szerintem ott kezdődik a probléma, hogy ki tud eljönni a házból. Tehát, igen, hogy az, ha nem önálló, mondjuk, mert nem mindenki illés van, hogy önállóan tud közlekedni, vagy kiskorú még. Tehát, hogy a szülő nem biztos, hogy el tudja vinni. És ha esetleg el tudnak jutni, vagy egy BKV-ra nálunk, én van fejlődés, azt mondom, de még nehéz A-ból B-be eljutni. És akkor melyik az a klub, ahol fogadnak kerekesszékes sportolókat, és van-e még plusz felszerelés, mert azt be kell vallani, hogy a vívás az egyik legdrágább sportág közé tartozik, úgyhogy tehát, hogy mind-mind vannak olyan kis akadályok, amikor az ember eljut. Nyilván mi nagyon örülünk mindig, hogyha vannak új sportolók, össze szoktuk szedni a mi régi cuccainkat, hogy nyilván kezdésnek az tökéletes, de mondom, elsődleges, hogy A-ból B-be el tudjon jutni. Én itt látom inkább a nagyobb problémát, és akkor, amikor a családok azt rá is bolintanak, hogy akkor majd hozzák, viszik a gyermeket, igen, a gyermeket, akkor ugye azt gondolták, hogy majd lejönnek, és akkor heti egyel ez meg van oldva, és akkor igen, mondjuk, hogy hát a heti egy az itt semmire sem elég. Igen. Tehát arra sem, hogy csak megtanuljál pár szúrást vagy védést. Hogy gyakorlatilag ma már eljutott a para sportolók, tehát akik az élvonalban dolgoznak, hogy heti 5-8-10 edzésük van. Nyilván most kezdőként nem ennyi edzésre kell járni, de hogyha el akarsz érni valami célt, vagy fölzárkozni, akkor minimum hárommal én azt gondolom, hogy el kell tudni kezdeni.
Uh-huh. És mi gondoltok arról, hogy mindezek mellett, ugye most megint csak hírt kapott ez, hogy egy paralimpikomnak a állami díjazása, az jelenleg a fele annak, amit egy olimpikon kap. Nyilván nem ti vagytok a döntéshozók, ti paralimpikonok vagytok, de nagyon fontos volna megtudni a ti véleményeteket is erről, úgyhogy ezt kérdezném most első után.
Én azt gondolom, hogy amikor a paralimpiát kitalálták, azt azért találták ki, hogy az olimpiával egyenértékű legyen és egyenlő legyen. Viszont azt is tudom, hogy a parasportban azért több aranyérmese van mondjuk a 100 méter mellúszásnak, női 100 méter mellúszásnak, mert különböző kategóriák vannak, tehát nem egy női bajnok van. És ez egy nagyon kényes kérdés, de azt gondolom, hogy az út mindig jó, mert én tudom azt például az olasz ellenfelem, hogy nekik milyen a helyzetük otthon Olaszországban. Tudok olyanokat, akiknek sokkal jobb a helyzetük, mint mondjuk nekünk. Szóval ez egy ilyen olyan dolog, hogy azt is kell nézni, hogy hova tudunk fejlődni. Én azt gondolom, hogy azt kell mindig nézni. Persze nem elfelejteni, hogy honnan indultunk, de nekünk parasportolóknak, az élsportolóknak szerintem arra lenne szükségük, hogy havi szinten minél jobban értékeljenek bennünket, és hogyha már ilyen komoly teljesítmények vannak mögöttünk, és láthattuk, hogy a paralimpián nincs különbség, ugyanabban a medencébe úsztam le a 100 méter mellúszást, mint ahol a Milák Kristóf leúszta a 100 pillangót, vagy a 200 pillangót. Tehát, hogy nincsenek különbségek, szerintem ez a cél, erre fele kell mennünk, viszont mi is havi szinten élünk meg. És oké, 4 évente van egy jutalom, ami egy tök jó dolog, és értékelnünk kell, viszont én havi szinten kell bevásárolnom magamnak az élelmet, amit nyilván magas minőségűnek kell lennie, különben nem tudok úgy teljesíteni, mert már ilyen profi szinten van a parasport, hogy mindenre oda kell figyelned 0-24 órában. Ugye a pszichológust is fizetni kell, van kisgyerekem, Zsuzsinak is van kisgyereke, tehát hogy havi szinten élünk meg mi is, és én nagyon boldog vagyok, de itt voltam akkor is, amikor 20.000 forintot kaptam ezért az egészért, és szeretnék még akkor is itt lenni, amikor ez egy szinten van, mondjuk egy Csipes Tamaráéval.
És milyen nemzetközi példákat ismersz, vagy ismertek, amikre így utaltál is, hogy más országokban például milyen segítséget kapnak, akár állami díjazásban, akár nem tudom, azok, amit említettél még, Zsuzsa, hogy akár a sportpszichológus, akár a dietetikus biztosítva van. Milyen jó példákat ismertek?
Például nálunk, én most így ennyire mélyen nem tudom, de hogy tök érdekes, amit a Fanni mondott, nálunk az olaszok, azok valami extra kiemelt díjazást kapnak, a Bebe, igen, a Beatrice Vio miatt, hogy ott olyan erős az ép és a para sportolók között a tehát, hogy annyira erős az egész közeg, hogy nincs különbség, viszont én se tudok panaszkodni ilyen szempontból, hogy a Magyar Vívó Szövetség meg a parasportolókkal, tehát, hogy nagyon-nagyon jól összetudunk dolgozni. Tehát azt tudni kell, hogy mi például integráltan edzünk. Uh-huh. Együtt vannak az edzéseink, a keretedzéseink, az országos bajnokságjaink, együtt edzőtáborozunk, úgyhogy ez nekünk egyébként egy óriási nagy segítség, mert akár Siklósi Gergővel, de például Muhari Eszter hazajött az olimpiáról, és gyakorlatilag hívott, hogy hol vagyok, és oda jön. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ez valakinek furcsa, nekem amúgy természetes, vagy már vártam, hogy jelentkezzem, mert hogy az én szemszögemből ő nyilván egy olimpiai bronzérmes, egy fantasztikus ember és vívó, mert emellett nagyon-nagyon jóba vagyunk, de hogy mi ugyanúgy kezeljük egymást, és hogy neki ez nem okozott problémát, hogy bejönni két nap múlva, és ugyanúgy vívóruhát ölteni a két interjú között, hogy engem segítsen, hogy itt minél jobban teljesítsek én is a paralimpián. De hogy visszatérve, tehát hogy az olaszoknál egyforma a melegítő, egyforma a fotózás, egyforma nem tudom, tehát hogy annyira azt érzem, hogy ők olyan egységet képeznek, ami pluszt tud adni nekik sportolóknak, és amúgy ezt hiányzik nekünk is, hogy ne érezzük a különbséget, hogy külön fogadjanak, vagy külön jutalmazzanak, vagy külön kezeljenek, mert nem gondolom, hogy mi külön cökkö lennénk, vagy külön élő lények lennénk, nem szeretném ilyen csúnyán fogalmazni, csak hogy például voltunk másnap egy foci meccsen a Szerencsejáték ZRT jóvoltából, ahol együtt köszöntötték az olimpikonokat és a paralimpikonok, ami nekem például megmelengette a szívemet, mert hogy nem volt ebből különbség, hanem kiküldték az összes érmesnek a meghívót, és kész, és így együtt. És senkiben nem merült már ott fel, hogy miért vagyunk itt, vagy ők miért vannak ott. Okay. És jó volt együtt, mert mi sportolunk, sportolók, akár épp, akár parasportolók, mi közöttünk nincs különbség, legalábbis, hogy nem érzek különbséget. Nyilván mindenki saját sportágához húz a szíve, vagy ismeri jobban a sportolókat, de hogy ez azért meg is szeretném védeni a sportolókat, hogy ők maximálisan elfogadnak és segítenek a sportolók minket.
És ezt öröm hallgatni. Mert egyébként ezt a társadalmunkban, vagy Magyarországon, ezt szerintem több mindenre kéne alkalmazni, ezt a fajta integrált nézőpontot, hogy akár
például az is, hogy a vívóteremben pici, ott ugye 7 éves kortól vannak gyerekek, és ők együtt edzünk, tehát van ugye 7-től bárhány éves korig, és ők ott látják, hogy mi ott vagyunk, jövünk, megyünk. Volt, amikor egy öltözőbe voltunk, látták, hogy a műlábat levesszük, fölvesszük. Nyilván az elején megkérdezik, de szerintem ebben nincsen semmi, meg az utcán is, ha megkérdezik, inkább kérdezze inkább meg, mint hogy a hátunk mögött sugdolozzanak. Igen. Vagy én büszkén szoktam mondani, nyilván az ember eljár bulizni, és akkor sincs olyan probléma, hogy most ti ne gyertek. De együtt megyünk. Miért nem ennénk? Igen. Tehát, hogy tökre, tehát nem is, én már nem is szeretem ezt a szót használni, hogy felvállalnak minket, mert hogy közöttünk nincs ilyen. Tehát a sportolók, meg ebben az irányban a társadalom szerintem már nagyon nagy pozitív irányban indult el.
És különbözik-e még egy életpályamodell egy parasportoló esetében egy nem parasportolóhoz képest?
Nem. Hát hogy
annyiban különbözik, hogy mondjuk, tehát, hogy ha valaki 30 évesen baleset áldozata lesz, és mondjuk úszó volt előtte, de már abba hagyta az úszást, mert mondjuk nem ért el semmit, de történik egy ilyen trauma az életébe is, és a sport által kijön belőle, mert a paralimpiai mozgalom is így indult, hogy katonáknak ez egy segítség volt, igen. Hogy azt érezzék, hogy ők fontosak, és be tudjanak illeszkedni a társadalomba, és én nem ilyen embert ismerek, aki mondjuk 30-35-40 évesen valami történt vele, és paraúszó lett mondjuk, és hát nyilván akkor ő még 60 évesen is lehet, hogy bírja, és tud úszni. Tehát, hogy ebben nincsen semmi, tehát, hogy ki tudja ezt, a szülés után is vissza lehet jönni, az épek is visszajönnek, tehát hogy az embere válogatja meg, hogy ki mennyit szeretne ebbe beletenni, csak nyilván a korhatár az azért el van egy kicsit nálunk tolódva, de például szerintem manapság már az épeknél is, tehát hogy azért vannak bőven 30 feletti úszók, régen szerintem 24 évesen már abba hagyták, akkor már idősnek számítottak.
Most nyilván most lett vége a paralimpiának, de kíváncsi vagyok, hogy van-e már tervetek a jövőre nézve, lesz-e 6. és 8. paralimpia is, ami részt vesztek. Mi a tervetek, hol lehet látni titeket a közeljövőben?
Hát erre most még nehéz válaszolni, tényleg nagyon friss, pár nap érkeztünk haza. Én ahogy hallottam, mindenki elmegy pihenni, reggel hallottam Faniékat is. Nyilván muszáj, tehát mind mentálisan, mind fizikálisan, akárki, akármit mond, ezt le kell zárni, tényleg ki kell pihenni, és meglátjuk, hogy milyen lesz a következő 4 év, milyen szabályok, milyen versenyek, milyen kvalifikáció, szabályokat hoznak, tehát hogy ez egy összetett dolog, de az én hosszú távú tervem majd, hogyha nem úgy alakul, akkor én valószínűleg én gyerekekkel fogok majd foglalkozni.
Mint edző?
Mint edző, igen.
Én is azt gondolom, hogy most pihenésre van szükségem, viszont azért érzek magamban erőt, hogy én ezt szeretném folytatni. Azt nem tudom, hogy összejön a 6. paralimpia, de tényleg egy nagyon nehéz időszakból jövök ki, szóval én nem érzem ezt a tipikusan, amit a sportolók is szoktak mondani, az olimpia meg a paralimpia utáni úgymond egy ilyen kisebb depresszió, hogy most mit kezdünk magunkkal, mert én ebből jöttem ki, tehát hogy nekem nagyon jó most az életem, a kisfiammal minél többet szeretnék lenni, és hát majd tényleg mi is meglátjuk, de hogy bírja a testem, azért tényleg nem vagyok mai csirke így úszásban, és persze szeretném folytatni, hát ez az életem, ehhez értek a legjobban, az ember nehezen engedi el azt, amiben a legjobb a világon, az egyik legjobb, tehát hogy ez azért hozzátartozik ehhez. Ehhez is kell idő, hogy most akkor tudom, hogy ez lesz az utolsó évem, és még én nem érzem, hogy a jövő év lenne az utolsó.
Segített egyébként ebből a depressziós szakaszból kilépni már maga az olimpia?
Paralimpia előtt másfél hónappal kezdtem el én jobban érezni magam, de hát komoly pszichológiai segítséget. Tehát, hogy nálam az okozta ezt, hogy nyilván tudtam, hogy sportolnom kell, nyilván tudtam, hogy anyagilag nem engedhetem meg magamnak azt, hogy én szüneteljek, hiszen az eredményeink után jár a havi pénzünk is, és tudom jó, hogyha én most több világversenyt kihagytam volna, hát akkor a családi kassa azért az eléggé az megviselte volna, és tehát tudtam, hogy ez egy kényszer is elsősorban, de tudtam, hogy szeretnék úszni, és hát ugye nem lehettem annyit a kisfiammal, tehát hogy ez egy ösztön, amit megszületik a gyereked, csak vele szeretnél lenni, de közben tudod, hogy van más kötelességed is, szóval ez okozta nálam valószínűleg ezt a problémát, de örülök, hogy minden a helyén van végre, így másfél hónapja.
Én is örülök, maradjon is így. Nagyon gratulálok mind a kettőtöknek a párizsi eredményekhez, és Fanni, Rajnyák Zsuzsanna, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk a mai adásban.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Pedig folytatjuk azonnal az adásunkat, de előtte nézzetek meg egy bejátszót, ugyanis elindult az Amerikánó című podcastünk, amiben az amerikai választásoknak az eseményeit és fejleményeit fogjuk feldolgozni, illetve kollégáink fogják feldolgozni. Nézzetek meg erről egy bejátszót, utána pedig azonnal folytatjuk az adásunkat Nádas Pállal.
Az idei amerikai elnökválasztási kampány nagyon más, mint amit eddig megszokhattunk. A 78 éves Donald Trump immár a 60 éves Kamala Harris-szel Joe Biden alelnökével szemben igyekszik megszerezni a Fehérházat. A küzdelemben dollár 100 milliók égnek el, pörög a búvár média, duzzadnak a véleménybuborékok. Ráadásul Trump azt állítja, hogy ez a választás lesz az utolsó. A demokrata párt is ettől fél. A tét november 5-én mindkét oldal számára az USA léte vagy széthullása. De nem csak az amerikai demokrácia túlélése múlik a választáson, hanem a nemzetközi stabilitás megőrzése is. Ugyanis hiába háborúznak az oroszok több mint 2 éve Európa határában, az USA inkább Kínára tekint. A Partizán és a 24.hu szeptembertől közös podcast sorozatot indít, melyben Papszirád István, Kernel Zsolt és jó magam Feledi Botton hétről hétre azt járjuk körbe, mi az, amire figyelni kell a következő 2 hónapban az Egyesült Államokban. Amerikánó, egy hosszú és keserű választási kampány elemzése. Szeptember 12-től minden csütörtök reggel a Partizánon.
És itt is van már velünk Nádas Pál, a Mozgásjavító Intézet volt igazgatója, és a Paralimpiai Bizottság volt elnöke. Köszöntöm a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Több téma is felmerült már, de Ön szerint mi volt a különlegessége, vagy miért volt érdekes a mostani párizsi paralimpia?
Még mielőtt bármit szólnék és válaszolnék a kérdésére, először is szeretnék a paralimpikonoknak, 1-3-ig, 4-8-ig, meg aki nem jutott 8-ba, mindenkinek gratulálni. Nagyon-nagyon jó paralimpiát zártak, és gratulálni kell a családjuknak, akik ezt végigcsinálják velük, és persze természetesen a sportági szakszövetségeknek, azoknak az edzőiknek, az egyesületnek, tehát mindenkinek, akinek része van ebbe a dologban. Hogy milyen volt? Nem tudom, hogy önnek ez természetese, de ami most a televízióban volt, a Királyi Televízióban, az M4-en, és annak a digitális csatornáján, el tudom mondani, hogy ha elnökségem alatt 4 nyári és 2 téli paralimpia kötődhet a nevemhez, ha jól emlékszem, és azt is tudom, hogy a paralimpikonok sajtóban, kommunikációban való megjelenése, televízióban való megjelenésének milyen hosszú-hosszú útja volt. És először érzem azt, hogy a magyar televízió ezt nagyon szépen csinálta. Szépen csinálta nem csak azért, mert rengeteg anyagot láthatott a néző, akit ez érdekelt, hanem azért is, mert a riporterek fel voltak készülve. És eldöntötte valószínűleg a rendező, hogy a tiszta valóságot mutatja meg. Nem takar el semmit. Tehát azt, hogy valaki hogy úszik, azt még a víz alatt is megmutatták. Tehát én, amikor paralimpiai csapatnak vezetője voltam a helyszínen, Szöulba, Barcelonába és Athénbe, akkor én pontosan tudom, hogy mennyi mindent kellene tudni ahhoz. És ez most a speakerek itthon nagyon föl voltak készülve, és ez, én ezen a csatornán keresztül is csak gratulálni tudok. És az, aki ezt végül is elérte, az nagyon helyesen tette.
És nagyon köszönöm, és valóban így pontos, hogy mind a paralimpikonoknak, mind pedig a családjaiknak innen is a gratulációnkat küldjük. Viszont mivel azt is felsorolta, hogy kik, akik bejutottak és társai, ezért szeretném, hogy reflektálna a jelenlegi Magyar Paralimpiai Bizottságnak az elnökének a megszólalására. Ugye Szabó László kifejezetten azt hangsúlyozta, hogy azt tartja érdemesnek, hogy ahány olimpikon kimegy és ahány versenyszámban elindul, annyi aranyat szeretne látni a végén, amikor hazajönnek. Kérdezem én, hogy nem helyez-e az ilyenfajta attitűd túlzott nyomást magukra a sportolókra, illetve hogy ön hogyan áll hozzá, aranyba mérik-e a sikert?
Én azt mondtam, hogy ezen csak nevetni lehet. Tehát ha valaki ilyet mond, az vagy kommunikációs technika miatt mondja, vagy nem ismeri a rendszert. Nem ismeri a saját sportolóit. Tehát én szerintem ezt vagy viccnek szánta, vagy tehát én ezzel nem foglalkozni.
Akkor meséljen kérem kicsit arról, hogy pontosan a sport mint olyan, az egy mozgássérült ember életében, akár mint rehabilitációs eszköz, akár pedig mint cél az élsportban, milyen szerepet kap ma, mennyire hozzáférhető ez bárkinek az országban?
Én szerintem ebben nem túl sok változás történt. Az utóbbi, mondjuk 2018-tól már nem követem sem szervezetileg, sem rendszerileg, hogy alakul, mert nincs háttér.
A háttér ad financiális hátteret ér?
Nem. Hát azt nem tudom. Tehát a mostani helyzetet én azzal nem vagyok tisztában. Nem, hanem ugye ezt a sport területén úgy szokták mondani, hogy utánpótlás, itt az utánpótlás szó talán egy kicsit bizarr, de tulajdonképpen arról van szó, hogy ha összehasonlítom mondjuk a 80-as éveket, abszolút szocializmus, abszolút nem mehettünk sehova, tehát nagy kegy volt, hogyha valakit kiengedtek. Sokkal több ember, érintett ember sportolt, mint ma. Ezt a 18-ban, 19-ben megjelent könyvénnyel össze lehet hasonlítani. Ott van, hogy egy asztali tenisz országos bajnokságon mennyi sportoló volt, az atlétika bajnokságon mennyi sportoló volt, akkor még nem volt vívás, az úszó országos bajnokságon, vagy vidék bajnokságon, vagy tizek bajnokságon. Tehát sok-sok versenyt rendeztünk. Ezek a sportolók egy része integráltan sportolt, mert hiszen például az asztali tenisz, vagy a Zsuzsi is mondta, hogy integráltan készülnek föl, de nem integráltan versenyeznek, csak egy integrált közeget hoznak létre, amiben van vívás, és van kerekesszékes vívás. Ennek szervezeti, és szerintem bizonyos értelemben politikai oka is van. Ma már centralizáció van. A centralizáció az úgy néz ki, hogy a mozgássérültek sportszövetségét megszüntették, a látássérültek sportszövetségét megszüntették, az egyik értelmi fogyatékosok sportszövetségét megszüntették. Eltűnt a háttérbázis. Hogy ma ez hogy működik? Pontosan nem tudom, azt tudom, hogy a mozgásjavító általános iskola, amelyiknek én 25 évig voltam az igazgatója, az ott elkezdtük a sportot. Mondok egy példát. Kis Péter Pál másodszor nyerte a paralimpiai bajnoki címet kajakba. Abban az uszodában kezdett el kajakozni, mert a honvédosok lejöttek, hogy nem próbálnánk-e meg, én engedélyeztem, hogy oké, akkor jöhetnek a kajakok a vízbe, hát semmi baj nem fog történni, majd az ANTS-szel megvitatjuk, amit meg kell vitatni, és elindult. Tehát ő ott ült először kajakba. De már egy sportági szakszövetség egyesülete vette kezeibe, ami nagyon-nagyon pozitív, vagy én pozitívnak látom, azt, hogy nem csak látszatra integrálódtak, nem minden sportági szakszövetség, hanem valósan integrálódnak, és a szakemberek tanulják meg a mozgássérültséggel kapcsolatos problémákat, hogy érdemes foglalkozni. Erre a Testnevelési Egyetem csinál egy képzést is, ha jól tudom. Itt ott vannak kis centrumok, de nem látni a hátteret. Tehát ha megnézem azt, hogy mennyien voltak a magyar úszó országos bajnokságon, kimondott a mozgássérültek, vagy megnézik, hogy a látássérültek vonalán hogy áll a dolog, csak ezt a szűk réteget látom, akit a paralimpián fantasztikus jól bemutattak.
2001 és 2007 között volt a paralimpiai bizottságnak az elnöke. Igen. Abban az időben mennyire volt, mert már említette azt, hogy centralizáció van, volt szó arról, hogy a MTVA igenis beszámolt végre ezekről a sportteljesítményekről, méltó módon. 2001 és 2007 között mi volt tapasztalható, mennyire szólt bele a politika, vagy mennyire vette egyáltalán tudomásul a politika azt, hogy parasportolóink is vannak?
Hát ez talán visszább kéne menni. A Taube Zoltán, aki sajnos már nem él, ő mondta, hogy hát ő elment a OTSH-ba, hogy szeretne külföldre menni, mire mondták, hogy menjen át az egészségügyi minisztériumba. És ez a játék egyéni szinten és egyéb szinten is így van. Vagy az első paralimpikon Fejes András, aki sajnos szintén már nem él, ő is külön engedéllyel mehetett ki külföldre, ugye akkor még NSK van, még átutazó vízum, stb. Két trabanttal mentek ki, és úgy lett bronzérmes atlétikában, nem is asztali teniszben, amiben igazán jó volt. Jön egy rendszerváltás, aminek én elmondtam az egyik pozitív hozadékát, de volt egy olyan hozadéka is, amikor én megköszöntem a boldogságtól, hogy mi történik itt, akkor közölték velem, hogy na de aztán ide több fogyatékos ne jöjjön be. Most titeket Palikán felvettünk, és aztán ide nem kell. Vagy amikor azért kellett harcolni, hogy hogy az eredményességi jutalmat ne tárgyi eszközben, televízióba, hajszárítóba, fritt sütőbe vagy bármibe adják, hanem adják úgy a pénzre, hiszen ezek a sportolók
pontosan
taxira fogják költeni, vagy kocsira, vagy benzinre, hogy el tudjon menni a következő edzésére. A Zsuzsi nagyon jól mondta, hogy igen, az oda vezető út az sokkal a göröntjösebb, sokkal a nehezebb, akármit kapnak. Mert az nincs kiépítve. Nincs kiépítve az egészségügytől, a szociális ellátástól, az egész rendszer nincs kiépítve, és akkor úgy azért nagyon nehéz.
És ez a sportolókra vonatkoztatva mondja, vagy úgy általában a magyar szociális ellátórendszerre?
Én most csak arról beszélek, hogyha egy jó egészségügyi háttér lenne, egy jó szociális háttér lenne, valószínűleg vélhetően sokkal több mozgássérült, látássérült ember sportolna, mint ami ma. Tehát ahogy alakult, ahogy fejlődött a hazai szövetség, a mozgássérültek szövetsége, úgy kerestük, hoztuk, hogy gyerünk, itt van, mentünk, és próbáljunk sportolni. És ha lett belőle 2-3 ember, annyi úgyse lesz, mint az olimpikonoknál, hát ez teljesen természetes. Ezért nem szabad utánpótlásról beszélni.
Igen, nem is utánpótlásra van szükség, hanem hasonló eredményekre, mint amik idén is Párizsban születtek, amihez nagyon szurkolunk 4 év múlva is, de nem fogjuk 4 éven keresztül parkoltatni ezt a témát, ezt szerintem most is megígérhetem. És Nádas Pál, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a műsorunkba, nektek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Tartsatok velünk jövő héten is, most pedig el fogunk búcsúzni. Én Tóth Jakab voltam, minden kollégám nevében nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg, és ha megtettitek, akkor szálljatok be a finanszírozásunkba a szokásos linkeken keresztül. Sziasztok!